Pápai aranka, nyári zápor után. Az égen még szakadozott felhők úsztak, de a nemrég még oly sötét színüket elveszítették. Terhüktől már megszabadultak, mögülük kiragyogott a nap is. Sugarai nyomán szinte gőzölgött a föld. A fák leveleiről kis gyémántcseppecskék párologtak el. Átmenetileg felfrissült, jó eső illat váltotta fel a már elviselhetetlenné váló hőségben szálló porszagát. A forróság azonban fullasztó maradt, a sűrű levegőt, mintha meg lehetne fogni. Könnyedén, kecsesen lépkedte át a nyári zápor utáni kis tócsákat a lány. Sietett, mert tarkóján érezte a férfi tekintetét, égette a bőrét. Félt, nehogy megszólítsa. Minden nap ettől félt. De útja erre vezetett a varrónőtől, ahol tanuló lány volt. Az a férfi meg minden nap ott állt, őt várta a kis vendéglő lépcsőjén. Ez a Gálfi mindig itt lebzsel? Kérdezte egyszer a szomszédnénitől.
Teheti, az apja állja a cekhet, ha nem is örömmel. Este hazaviszik a valamivel józanabb cimborák, amikor kidobja a kocsmáros. A malomban meg mások dolgoznak helyette. A malom tulajdonosának egy fia és nagy hatalma volt. Övé a ház is, amiben Annuska szülei is bérlők, és még ki tudja hány ház a faluban, meg földek és a Ford, az egyetlen autó a környéken. Anna nem szerette őket. Amikor a lakbért vele küldték át a szülei, a nagyságos asszony úgy mustrálta meg, mint egy piaci portékát. Valahogy azt csukta a szíve, menekülnie kell ebből a bűvkörből, ami rögtön körülfonta akár egy undorító polip, amikor belépett a félhomályos szobába. A pénznyújtó finom kis kezét megragadta, és egy ideig el sem engedte az asszony. Érintése hideg és nyírkos volt. – Annuska, te varrónő leszel? – nézett rá kutatóan a fotel mélyéből, a csipkékkel körülvett arc. Aztán segíteni akarsz majd a gyerekek felnevelésében, ugye? Ugyan mi köze hozzá, gondolta, erre nem is válaszolt, csak sietve elköszönt. Nem is tudott választ, hisz titokban a messze jövőben nyúltak vágyai. Arról álmodott, hogy nem lesz a konyharabja, mint a mama, és nem is ilyen semmit tevő, mint ez az idősödő Gálfiné, hanem dolgozó nő, aki nem függ senkitől. Természettől kapott szépsége, lágyesésű haja, sudár alakja vonzotta a férfi szemeket. A finom elegancia mellett még valami árad belőle. Egy olyan belső nyugalom, ami nem jellemző általában a 16 éves lányokra. Óvatosan került minden udvarlást, nem érezte feljogosítva magát azt elfogadni. Ez a tartózkodás aztán ellene fordult, azt a látszatot keltette, hogy elutasító, büszke, rátarti. Pedig ő nem rátarti volt. Ő rettegve rejtegetett egy titkot. Azt senki idegen nem tudhatta meg róla. Kisbaba korában a nagymamánál töltöttek egy nyarat. A falusi udvarnak tárva állt a kapuja, hatalmas fenyőfák alatt, hűvös volt még a rekkenő nyárban is. Őrizetlenül hagyhatták ott a mélyen alvó kislányt, hisz csend és nyugalom honolt a füves udvaron, ahova a babakocsit állították. A felnőttek a lakásban békésen itták délutáni habos kávéjukat. Szokatlan dühös ugatásra, éles visításra rohantak ki. Soha addig nem látott idegen kutyák egy fehér csomagon verekedtek. A megvadult gomolyban örjöngve cibálták, kegyetlenül marcangolták, néha egymásba is belemarva. A kis csomag élesen visított. Közben összefutott már a fél utca, vödröket, botokat hoztak, hiába verték szét a kóborfalkát, a pici Annuska már áldozatul esett. Egyik oldala, combocskája vérben úszott, az élő húsa rongyokban lógott. Megmentették az életét, de a testén olyan roncsolt nyomokat hagyott ez a támadás, hogy a növögető kislányt mindig hosszú ruhácskában kellett járatni. Amikor már nem az életért folytatta harcát, félénk csendes gyerek lett belőle, és később sem vetközött le soha, a barátnői előtt sem. Nem járt strandolni, nem fürdött a tóban, mint a többiek. Csúfolták a szégyenlőségéért, ő konokul tűrte, lelke megerősödött, korán vált felnőtté. Anna megtanult együtt élni ezzel a mindig jelenlévő titokkal, a tudattal, hogy ő emiatt nem lehet teljes értékű nő. Ezeket a hegeket soha nem lehet senki előtt felfedni. Kötelességtudóan segített a mamának, magabiztos lett,
Cél tudatosan készült a magányos életre. Marával együtt nőttek fel, és talán azért találhattak egymásra, mert a kis barátnő látszólag szelidebb, még Annánál is zárkózottabb, félénkebb volt. Ők egymás közt azonban tudták a másikról a rejtett, sőt a fiatal lányoknak tilos súroló vágyaikat. A szelíd barátnő forró vágyakról suttogott, amiknek be kell egyszer teljesülniük. Anna némán hallgatta őt. A sors egyszer Marának a kezébe adott egy ártatlan ruhadarabot. Annuska, nézd, mit hoztam! Nekem kicsit szűk ez a ruha, és nem lehet kiengedni belőle. Próbáld fel! Anyu üzeni, ha rád jó, akkor neked adhatom. Nagyon kedves anyukád, majd felpróbálom. Most vedd fel, vissza kell vinnem, ha neked se jó. Hát, nem bánom, mondta Anna, és elindult a ruhával a másik szoba felé. Ne butáskodj, előttem próbált fel. Majd kijövök, szabadkozott, és nem nézett Marára, amikor becsukta maga után az elválasztó ajtót. Azt megszállta a kis ördög, gondolta. Most megtanítja ennek a buta lánynak, hogy milyen felesleges ez a nagy szemérmesség, szinte feltépte a háló ajtaját. Anna ott állt egy kis bugyiban, sudár alakja, formás kis mellei fedetlenül, de jobb oldala, csípője, combja is takaratlanul. Nem is kísérelte meg eltakarni. Legyen hát, legalább többé nem kell ezt a nehéz titkot egyedül viselnie. Mara megszédült. Mi ez itt rajtad? Széles, fényes, fehér csíkok, hegek, össze-vissza forradások. Csak álltak szemben egymással, aztán egyszerre indult el a karjuk, hogy átkarolja a menedéket keresőt, a menedéket nyújtó. Barátságuk csak szorosabb lett ezután. Anna legalább egy ember előtt megszabadulhatott a titkától. Mara pedig vegyes érzésekkel maradt a barátnője mellett. Magának se vallotta be, de szabadabban sugdosta el kis titkait. Még azt is gondolta, ennek a szegény lánynak úgyis más lesz az élete, mint az átlagos leány élet. Tudja csak, mi zajlik a világban. Déneske a szűnidő első napján a szépen terített asztal mellől állt fel. Édesanyám, elkényeztet. Köszönöm ezt a finom ünnepi ebédet. Most sétálnék egy kicsit. Menj csak, kisfiam. Mosolygott nagyra nőtt fiára az asszony, de belül szorongva arra gondolt, hogy erről a sétáról inkább lebeszélni kellene a fiút. Tudta, hová készül most. A Malom-tó partjára, ahol egész nyáron át játszott kisgyerekkorában is, és akkor is, amikor nagyobb bacska lett. Az évszázados fák alatt a füves parton két kislány volt mindig a játszótársa. Soha nem érezte jól magát a vadfiúk között, akik anyámasszony katonájának csúfolták. Nem mászott fára madárfészket leverni, ügyetlenül focizott az iskola udvarán, nem verekedett, mint a többi korabeli srác. Hamar szökött könny a szemébe, ha bántották, vagy szomorú lett valamiért. Szívesebben ültetett virágot az édesanyjával, fogocskázott, vagy épp üldögélt a komoly Annuskával és a szelíd Marával. Olvasgatott velük a szabadban, vagy Maráiknál, ahol együtt tanultak. Egy fiútól szokatlan természete kicsit meg is rémítette az anyját. Nem érezte elég életre valónak. Hát azt gondolta, legjobb megoldás lesz papot nevelni belőle. A reverenda alatt megbújhat az érzékenységével, ami a kinti életben csak kárára válna. Nem ment könnyen a beiratás Esztergomban, egy házi iskolába, de végül mégis sikerült. Azt remélte, hogy leghőbb vágya teljesül. Déneske ott, a tudós paptanárok kezében, kedvet kap a papi hivatáshoz. Ahogy nőttek a gyerekek, ez az álom egyre inkább fenyegetve látszott lenni. A két lány is nőtt, növögetett, és egyre szebbek, érettebbek, élettel telibbek lettek. Féltette tőlük Déneskét, félt a fia férfivá cseperedésétől. Téged papnak szánt az Isten, kisfiam! Folyton ezt hallotta a fiú otthon. Ez a jó gyerek soha nem fog az anyjának fájdalmat okozni. Mondogatta a rokonság úgy, hogy már a zsigereibe ivódott, mintha a kikerülhetetlen életutat belekódolták volna. Pedig milyen jó volt érezni a lányok illatát, hallani nevetésüket, Anna tekintetébe merülni. Annus, nézd ki ott! Súgta a szőke Mara, amikor felnézett az ölében széttárt könyvből. Annus torkában kissé megakadt a lélegzet, szívét összeszorította valami. Gyorsan összehajtogatta a ruhát, aminek a felfércelt alját varta. Vizsgadarabján dolgozott, miközben Mara hangosan olvasott. Ő is szünidőre jött haza, tudták, hogy barátjuk is megérkezett, és azt is, hogy ide fogja húzni a szíve. A fiú úgy ült le a lányok mellé, mintha pár órája váltak volna el. Mégis mindhárman a kamaszok esetlen zavarával küzdöttek. Nagyokat hallgattak, miközben bogarak döngicséltek. Idilli nyugalom vette körül őket. Tikkasztó meleg volt. Én fürdőruhát is hoztam, jössz szuszni egyet, Déneske? Hívta a fiút Mara, Annát meg sem kérdezve, hisz úgysem fürdik. Ő megnézte, hogy egymás mellett úsznak. Arra gondolt, nem is rejtik, mennyire vágyik ő is a hűsítő vízben felüdülni. És belemart egy fájdalom. Valami vágy, nem a víz, de egy közelség után. És mintha el se lehetne viselni már ezt a forróságot. Hozzáértem a víz alatt, nem tiltakozott, súgta Mara. Megrázta mészszínű vizes haját, bepermetezve vele barátnőjét, miután átadta a spanyol falat helyettesítő bokrot Déneskének. Anna ismét nyilallást érzett ott, valahol a szíve tájékán. Nem értette Marát, méltatlannak, nyersnek ítélte ezt a viselkedést. Úgy gondolta, a fiú tiltott gyümölcs, neki duplán is az. Mégis féltékenyen magáinak érezte. Ha az övé nem is lehet soha, megnyugtató érzés volt azt tudni, hogy másé sem lehet. Mara egyáltalán nem így érzi ezt. Nem zavar, hogy papnak készül? Nézett elkerekedő szemmel. Még nem az, nevetett a másik lány gondtalanul. De valami folytott ismeretlennel a hangjában. Mikor Dénes visszajött, Anna mellé ült le, mintha védelmet keresne a közelében. Késő este még fullasztóbb lett a levegő. Mindenki aludt már, a gyerekek szétdobált tagokkal a takarók felett. Anna hálóinkben állt az ablaknál. Egyszerre ellenállhatatlan vágyat érzett a víz után. A telihold bevilágított mindent. Halkan kiosont és futott a tóhoz. Ha nem csak magára figyel, észreveszi a kuporgót a partbokrai mellett, aki előtt mint egy látomás tűnt fel a hosszú, fehér ruhás nő alak, mintha lebegve közelítene a parthoz. Ledobta ingét, és a sokszor úgy vágyott hűs hullámok ölébe vetette magát. A soha nem tapasztalt tó öleléssel fogadta, de halálos lehetett volna ez az ölelés. Anna nem tudott úszni. A meder a parttól alig beljebb hirtelen mélyült, amit ő nem tudhatott. Csapkodni kezdett, de húzta lefelé a mély. Nem bírta fenntartani magát a felszínen. A kuporgó alak pillanatok alatt mellette termett, kivonszolta a vízből a félig eszméletlen lányt, és lefektette a fűre. Köhögve riadt az fel. Déneske? Egy pillanatig azt hitte, vágya csalja, de rögtön eszmélt is, hogy ez a valóság, és nincsen semmi, amivel betakarhatná magát. Jaj, Déneske! Csssss! Súgta, kibújt a vizes ingéből, azt terítette rá. Semmi baj már, de hogyan gondoltad ezt? Mi van, ha most nem vagyok itt? Suttogta forrón, rémületéből alig ocsúdva. Mit csinálsz te itt? Firtatta Annuska. Az életemen gondolkodtam. Anna igyekezett volna feljebb is, lejjebb is húzni a vizesen tapadó ruhadarabot, amit sehogy sem akart sikerülni. Hozd ide az ingemet, tért végre egészen magához, de Dénes még nem talált magára. Megbabonázva nézte a derengésben szép női testet. Első pillantásra nem is látott mást. Mint a holdkóros állt fel, hozta a fehér inget, és habozott rá teríteni. Aztán rémült tekintetét már nem hagyta látni a gyenge holdvilág, de a szörnyűsebb helyeket megvilágította. Mégsem az következett, amitől Annuska mindig rettegett. Hirtelen elöntötte a fiút egy ismeretlen, gyengéd érzés. Rádöbbent, mit is érez a lány iránt, és mi az, ami mindig is vonzotta hozzá, mint amikor sötét szobában vakító fény deríti fel a rejtett zugokat. Ki tette ezt veled, akarta kérdezni, de nem jött ki hang a torkán. Ekkor nagy tenyereibe zárta a lány arcát, a két oldalon lecsorgó könnyek úgy ültek bennük, mint egy-egy kagylóban. Ne, Déneske, ne! Rebegte, de egész ténye mást kívánt, s a fiú szó nélkül hajolt a szájára. A selymes fű puha volt és meleg, egy tücsök meg akkora lármát csapott, mintha diadalt muzsikálna a szerelem felett.